Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat az Úr Jézus Krisztus drága nevében. Örülök, hogy itt lehetek újból közöttetek. Isten megadja nekem a lehetőséget, hogy sokfelé járva hirdethetem az evangéliumot, és nekem ez a legnagyobb örömem. És amíg rajtam kívül még egy bűnös lesz, én sose leszek munkanélküli. Mindig tudom mondani, hogy találkoztam Jézussal, mert él, és ahogy én találkoztam vele, úgy te is találkozhatsz vele. Lényegében ennyibe összefoglalhatom a szolgálatomat. Ismerem Jézust, tudom, hogy mit tett velem, te is megismerheted, és akkor te is tudni fogod, hogy mit tette veled. De amíg ezt te nem tudod személyesen, addig csak szeretettel kérlek, hogy ne állj meg az első infónál, a ról-ről ismeretnél, ismerd meg Jézus személyesen, mondhatom, hogy érdemes. Hát most nyissuk meg a Bibliánkat, a 32. Zsoltárt fogjuk felolvasni. A 32. Zsoltárt Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg. Dávidnak a tanító költeménye ez. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is nem érik előtt, te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcséteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. Eddig tart a Zsoltán, most imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében és érdemeiben szólítunk meg téged, az egyetlen hivatkozásunk ő, részedről pedig olyan név, akit nem tudsz visszautasítani. Köszönjük, hogy őt adtad nekünk, az egyetlen kapcsolatot, az egyetlen utat, az egyetlen ajtót. Köszönjük, hogy szent lelked közreműködésével, ami titokzatos, ugyan de valóságos, a kinyilatkoztatás, a te igéd meg fog szólalni. Annak ellenére, hogy itt vagyok, kérlek, hogy a gyülekezet hadd hallja meg azt, ami messzebbről jön, mint a szószék. Ahogy igédben mondtad, Urunk, és itt jártatkor, hogy akinek van halló füle, az hallja, amit a lélek üzen a gyülekezeteknek. Ezt kérjük, hadd legyen itt most ilyen kommunikáció a te csodálatos isteni beavatkozásod által. Segíts értelmes döntéseket hozni, hogy áldásoddal mehessünk el. Amen. Tessék helyet foglalni. Fájt már neked a bűn? Jobban, mint a fogad, gyomrod vagy derekad? És akadt már orvosod, vagy csak átmenetileg segített rajta pár ismert háziszer, önigazság tapasz, felejtés, pirula, hazugság cseppjei. De meddig? És mit csinálsz, ha egyszer újra fáj? Mert krónikus a baj, mert fájni fog a bűn, jobban, mint a fogad, gyomrod vagy derekad. Így írta Füle Lajos költő. A bűn, amikor fáj, amikor azért fáj, és ott és akkor fáj, amikor Isten szent lelke, aki ügyeletes a világon, hogy a bűnt bűnné teszi, ez meg nem más, mint amikor egy elveszett bűnös szembesít az Isten fiának keresztáldozatával, amikor itt fáj a bűn, hogy érettem, helyettem, miattam nézett úgy ki, leköpve, összeverve ott az átokfán az Isten fia, akiben gyönyörködött, aki mindig teljesítette 100%-osan az Isten akaratát, akiben csak gyönyörködhetett, undorítóvá vált a bűneink miatt. És ott ismerhetett föl, hogy a te bűnöd, az én bűnöm tette őt olyanná. Nem a túlerő győzte le, hanem azért, mert Isten bárányaként magára gyűjtötte a világ bűnét. Ott lett ugyanakkor megnyitva a bűnbocsánatbank. Azóta elérhető mindenkinek a saját személyi azonosítójával ez a személyes hite. És ez olyan, mint a PIN kód, neked jó felfogod, érdeket, hogy ne tudja más. Nincs hozzáférés nagyanyád hitével, nincs hozzáférés a sógorodéval, vagy a bárkiével, hozzáférés csak azzal van, amikor te magad ott leborulsz, lehet, hogy egybe kiborulsz, de inkább jobb, ha leborulsz, hogy ne kelljen kiborulni. Hát a bűn teológiájáról szeretnék szólni, és a bűnbocsánat teológiájáról egy kicsit messzebbről kezdem. Gyerekkoromban nem engedtek oda a disznóüléskor, mert hát mondták, ez nem gyereknek való, ez a gyilkolás ott, és akkor majd, ha nagyobb leszel. Hát aztán megengedték, hogy kis tüzet ápolgathattam, még szalmával perzseltek akkor. Volt, hogy oda szóltak a mamának, hogy mama, fogjon egy bádog doboz, tegyen bele kukoricát, és zörgesse a hízó előtt, mert nagyon, magának nagyon kezes, ki fog menni, és akkor vezesse ki az ólból, a fog meg emberek a gyilokkal a kezükben ott ólálkodtak, és addig-addig vezették, mikor azt mondták, mama, most már menjen gyorsan innen el, többit mi elintézzük. És akkor megkapta a bökőt. Miért ment oda ki? Mert az ösztöne vitte. Az ördög kukorica. Az ördög tudja, hogy téged mivel tud oda csalni, hogy végül kinyírjon. Nincs más programja neki. Egyetlen programja van, aki emberölő volt kezdettől fogva. Ki mondta, hogy ő ilyen? Az Isten fia. A legyőzője tudta, hogy ez, emiatt kell a sátánt legyőzni, mert kinyír téged. És neki te drága vagy. Neked nem arra van az életed kitalálva Isten részéről, hogy tönkretegyen, kifosszon és megöljön, elpusztítson a bűn. Arra talált ki az Isten, hogy dicsőségére él, hogy békességed legyen, tisztaságod legyen, örömöd legyen, szolgáld az Istent itt a földön, a családodban, a munkahelyen, a társadalomban, és szolgáld az Isten az örökké valóságban, amikor hazaszólít. De a bűn totál károssá tett bennünket. Van az alaszkai hómezőkön egy kegyetlen farkas csapda, az úgy működik. Fognak egy kést, iszonyúan megélezik. Ezt a nagyon éles kést belemártják meleg állatvérbe. Utána kiveszik, megvárják, míg rábőrödzik, és ezt többször megismétlik. Végül már nem látszik ki a késnek a pengéje, és amikor ilyen vastag vér van ráalvadva, kiviszik a hómezőre, csinálnak egy lukat, beleállítják nyelével lefelé, meglocsolják, az hirtelen odafagy, jön a farkas. Világhírű a szimata. Világhírű a szimata. Messziről tudja, hogy az ott vér. Oda megy, körbejárja, szaglásza, lehelgeti, elkezdi nyalogatni, egyre jobban belejön, egyre jobban belemelegszik, egyre jobban felmelegíti a leheletével, nyalja, és nem veszi észre, hogy a nyelvét már össze-vissza karistolta az éles kés, a saját vérét nyeli a másik állat vérével, és egyszer holtan összeesik. Látom, hogy eltorzítják az arcukat a lányok. Ez ilyen morbid. A sátántól te ne keressél, ne várjál irgalmat. Az csak az Istenben létezik, a sátánban csak kegyetlenség. Teljesen mindegy, hogy egy ártatlan gyermeket ront meg. Teljesen mindegy, hogy koncepciós perekbe az ártatlant csukják be a börtönbe, és aki pedig lezsírozta a dolgot, az kívül van egy darabig, még majd belül nem lesz a pokolba. De ezt nem mondja neki. Azt nem mondja a sátán neki, hogy majd ilyen szépen ki van kövezve az utad a pokol felé, mert a két kész átverés sót azt ő csinálja. Nagyon jól tudja csinálni, iszonyú jól tudja csinálni. Ahogy szoktam mondani, nem csak börtöntöltelékek vannak, templomtöltelékek is vannak. És akik Bibliával a hónuk alatt menjenek be a pokolba, nincs nagyobb röhely, mikor azt mondják a démonnak, Lucifernak, főnök, ezt jól csináltad. Ez azt úgy bejött. Bejött. De a Biblia mondja, hogy azt mondta Isten, hogy amikor tanakodtak, hogy hogy lehet valakit átverni, megvezetni, akkor elmegyek, és a hazugság lelke leszek a Szentlélek nevében. Hát, ezt add össze. Hány Szentlélek van? Egy. Hány Jézus van? Egy. De ő mondta, hogy jönnek majd anti-Jézusok, anti-Krisztusok, többes számba. Hamis proféták. Utolsó időben rengeteg, rengeteg módon próbálja a gonosz becsapni az embert. Egyszer körbeadtam egy forintost, kértem a nézőket, mert egy kultúrázó voltam éppen evangelizáción, hogy segítsenek nekem megállapítani, hogy hamisítvány ez az egy forintos, vagy nem, még akkor volt egy forintos. Elindítottam a szélén, sose láttam többet. Hát lehet, hogy a 20 000-est adtam volna, akkor se láttam volna többet, de azt jobban megnézték volna. Ki foglalkozik egy forinttal? Hát akik hamisítanak pénzt, azok a legnagyobb címletet érdemes, hogy hamisítsák, mert azzal lehet nagyot kaszálni. Mit csinál az Isten? Mit csinál a sátán, hogy az Istent hamisítja, Krisztust hamisítja, figyelem, keresztényeket hamisítja, mikor protézis keresztjének vannak, álkeresztjének vannak, az röhely és az ördögnek győzelem. Ettől nem fognak az emberek megtérni, jó bulira összejönnek, össze fognak jönni vallásos tevékenységre, klubra, múzeumra. Többféle változat van. Egy múzeum meg egy klub ugyanannyit jelent, csak az egyikben más a vérmérséklet, meg a vihogás. Egyikben van vihogás, másikban nyöszörgés. Szóval az eredmény ugyanaz. A Biblia elmondja nekünk, honnan tudjuk meg, hogy az igazság lelke munkálkodik, vagy a Szentlélek munkálkodik. A Szentlélek hármas tisztéből megtudjuk, Jézus mielőtt elment a búcsú beszédeiben, ami ugye János 14, 15, 16, plusz a 17. fejezet. Elmondja, hogy eljön és meggyőzi ezt a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ez a meggyőzi, azt jelenti ez a fogalom, hogy leperli. Lefolytat egy pert. Lefolytat egy meggyőzést, lefolytatja azt, hogy bebizonyítja, hogy az igaz, és a hamis az hamis. Ezt végzi a Szentlélek egyes számú szolgálatával, és minden evangelizáció annyit ér az egész világon, amennyit a Szentlélek az Úr szolgáin használva, a szentek közösséget használva, le tudja leplezni a bűn bűnnek, és az igazságot ki tudja mutatni igazságnak, mert ki le kell, hogy lepleződjön a gonosznak a gonoszkodása, az aljassága előbb-utóbb úgyis lefog, de az Isten népe között kezdődik. Ott, ahol az igazság zászlaja van, ott, ahol az igazság beszéde hangzik, ott, ahol az igaz nép van, akiket az Isten Jézusban igazított meg, kihozva a bűnből, megmosva, és egy második szériába kiadja, újjászületésnek nevezzük más szóval, amikor valaki bekerül az Isten országába, Isten családjába, úgyhogy sztornozva lett a bűne, és kap egy fehér ruhát, utána már fehér ruhát csak tisztogatni kell, mert hogy van lelki patyolat, tavasz van. Gondolkodjatok, kedves hívő testvéreim, nem kellene egy lomtalanítást csinálni a lelketekbe? Minden város gondoskodik, hogy az egy évig összegyűlt szemetet elszállítsa, mert a szemét az nem való oda. Számítógépet is mindjárt szemétládával gyártották le. Mert van egy csomó, amit szemétbe kell dobni. Nekünk is állandóan meg kell újulni. A bűn akárhol van, az a halált nemzi. És a kifejletébe eljutva mindig a halált akarja elvégezni. Nos, tehát ha azt nézzük, hogy a sátán milyen drasztikus eszközöket használ arra, itt, ha most megnézzük ezt a Zsoltárt, akkor megfigyelhetjük, hogy a szela szó hányszor fordul elő. A szela szót tudomáson szerint sehol a világon nem szokták lefordítani a bibliafordítók, mert igazából nem tudják. Annyit már tudunk, hogy zenei műszó, valami olyat jelent, hogy zenekar ki, zenekar be, szólista ki, kórus be, kórus ki, valami ilyen. Egy biztos, ha valaki figyelmesen nézi az üzenetet, ugye, akkor meg lehet látni, hogy mindig váltás történik a szela után. Mindig valami történik. Valami olyan történik, ami tovább viszi a gondolatot, az eseményt. És hát közjátéknak szokták fordítani, diapszalmának fordítja a héber Bibliának a görög fordítása, Septuaginta. Tehát ettől megint nem tudunk meg többet. A lényeg az, hogy egy zenei műszó, és itt valamiféle váltás van. És nézzük meg Dávid, aki ugye szakember volt az egész Isten dicsőítésben, Isten nagyon-nagyon használta ezt az egyszerű pásztorfiút, és azt olvassuk itt, az első szakasz, az első két vers. A keleti gondolkodás eltér a nyugatitól, nyugaton azt mondjuk summa summarum, vagyis összefoglalom az eddigieket. A keleti gondolkodás azt mondja, előre teszem az összefoglalást, és ha érdekel, gyere, és akkor majd a részleteket megtudod. Ez igaz a hegyi beszédre, ez igaz a boldogmondásokra, ez igaz a tíz parancsolatra, ez az Isten igéjének a kiajánlása. Hirdetjük Jézus, te nem tudod ki a Jézus. Hirdetjük, hogy gyere, ismerd meg. Majd megtudod, hogy akkor kicsoda. Tehát itt azt mondja Dávid, boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, nincs a lelkében álnokság. Boldog. Hát, amikor ez a szörnyű bűn bekövetkezett Dávid életébe, hogy házasságtörő lett, parázna lett, hogy gyilkos lett közvetetten. Szörnyű. Az Isten szent lelkének a dalnoka. Az Isten tetteinek a dalnoka. Olyan bűnbe esett, ami borzasztó. És Isten előtt utálatos. De ez az ember azt mondja, hogy boldog. Nem tudom, milyen bűnbe estél, vagy milyen bűnbe vagy. Egyet mondhatok a Biblia alapján, ez tantkköltemény. Azt akarja megtanítani, hogy bűnös vagy, de lehetsz boldog. Lehetsz egy módon, lehetsz boldog. A bármilyen bűnösnek mond a szemébe. Tudom a forrást, tudok egy megoldást, hogy lehetsz boldog, akármilyen bűnt követtél el. Az Isten tanköltemények és tanítói költeményeket rögzített a Bibliában elbukott hívők életéből. Hallottam olyan kérdést, jöttek is hozzám, hogy ismert énekes olyan bűnbe esett, hogy gyönyörű énekei világszerte ismertek lettek, hogy szabad-e még énekelni. Hát mondom, akkor zsoltárokat szabad énekelni. De ez az ember megtisztult. Nem Isten szíve szerint vétkezett, Isten szívét sebezte meg, de az Isten szíve szerint megtért. Aki az Isten szíve szerint meg tud térni, bármilyen múltja van, az tornozva lesz. És akkor lesz boldog. Itt azt mondja, boldog, akinek a hűtlenség meg boldog. Ez a boldog szó, görögül makarizma, makarios az a boldog, ez a asaré héberül, az azt jelenti együtt, hogy csak gratulálni lehet annak az embernek, aki. Csak gratulálni lehet annak az embernek, aki így jön ki a bűnből. Aki eljut odáig, hogy rendben van a szénája, rendben van az Istennel a viszonya, feloldotta az Isten teljes mértékig szabad, sőt, dicsőítése visszakapta Istentől a szabadságot, a szabadulás örömét. Átélte a bűnből való megszabadulását, és nem tud más csinálni, csak dicsőíti a szabadítóját. Dicsőíti a szabadítóját. Ezzel foglalkozik. Egész élete nem is szól másról. Úgy akar élni, hogy most a tetszésére legyen, és ne a szomorítására ezután, mert meg nem érdemelten kapott valamit. 3000 évvel ezelőtt Dávid ezeket a sorokat írta. 3000 évvel Dávidot Isten rávezette, és amit itt a 10. vers már a végén összefoglalás, azt mondja, sok fájdalom éri a bűnöst. Hát ezt tudja Dávid. Olyan pszichoszomatikus tüneteket ír le, amit ugyanúgy ma is, akik vizsgálják az emberi testet és a lelket, azok egymásra hatását tudják, hogy mi ez. Minden lelet negatív, csak éppen úgymond pszichésen van valami. Van valami. Menjen el a Rivierára, menjen valahova külföldre, csak hogy ugye a bűnnek nem kell vizum, paszport se, nemzetközi. Ha kiviszed külföldre, ott fog nyomorítani tovább. Sőt, még ott nem ismernek, és akkor azt hiszed, hogy vétkezhetsz, mert senki nem lát, csak az Isten. 3000 évvel ezelőtt ez az ember tudta, hogy három mezőbe vétkezünk gondolatban, szóban, cselekedetben, sőt, mindezeket elkövethetjük mulasztásban. Nem gondolunk arra, amire kellene, nem mondjuk azt, amit kellene, nem tesszük azt, amit kellene. És végén a gondolatot föl szoktam osztani fantáziára, mert a fantázián keresztül borzasztó sok negatív dolog bejöhet az elménkbe, mert a gondolatainkon keresztül készül elő a bűn. A kívánságnak lesz egy fogamzása vagy elvetélése. A kísértésből nem kell, hogy bűn legyen, de lehet. Amikor kísértve vagy, bizonyos kísértésekről nem tehetsz. Valamiben saját magad belegyalogolsz, vagy én. De Jézus ezért mondta, hogy talán kellene kérni, ha már mintaimádságot kértek, hogy Isten adjon bölcsességet, hogy ne gyártsad a kísértést magadnak. Alaphelyzetből, amikor kísértve vagyok, amikor rádöbbenek, mint hívő ember, hogy most kísértve vagyok, megszűnik a kísértés, mint kategória véget ér. Ettől a pillanattól az már próba. A próbában két esély van. Igénybe veszem az Istentől kapható segítséget, hozzáfordulok segítségért, szabadulásért, avagy ezt nem veszem igénybe, és akkor jön a bűn, az elbukok. Szégyent hozok rá, mert elbukok. Nem veszem igénybe, amit igénybe vehetnék. Ha igénybe veszem, győzelem lesz belőle, nem bukás, nem bűn. Dicsőség lesz az Istennek, hogy megadta. Ezért mondja Jakab, hogy teljes örömnek tart, testvér, hogy amikor jön a kísértés, neked van megoldás, van valakihez menekülés. A friss hívő nem tudja, hogy Isten teljes fegyverzetébe be lehet öltözni. És jöhet az ordító oroszlán, Isten teljes fegyverzetébe be lehet öltözni. Ha nem, akkor sérülékenyek vagyunk. Sérülékenyek vagyunk, és olyan sebeket kaphatunk, hogy nagyon-nagyon nagyokat. Azt mondja tehát itt Dávid, hogy csak gratulálni lehet annak az embernek, akinek a hűtlensége megbocsátatott. Ez azt jelenti a héberben, hogy levenni varakilos súlyt. Már nincs rajta az a nyomás, amit ő leír, ezt a pszichés nyomást, amit átél, és utána azt mondja, hogy amikor odáig rendeződött a viszonyhoz, tornozva van, nem rója fel, teljesen törölte az Isten, és nincs a lelkében már álnokság. A héber gondolkodásban nincs a szájában. Már a szívből, mint utolsó posta az ajkunk, valaki szájára üt a káromkodik, hát nem oda kell ütni, hát a szívből jön. Láttam ilyet, amikor az asszony a gyerek szájára ütött, és tönne tanult a káromkodást. Ez meg megint áttétes már. De most nézzük meg, hogy lehet egy bűnt elrendezni. Az első leírás szerint jön az kapásból, ösztönből, zsigerből jön, hogy ha megcsináltam, amit megcsináltam, vétkeztem, hallgatok. Mint a sír, vagy viszem a sírba. Vagy hallgatok, agyon hallgatom. Hát a bűn nem lehet agyon hallgatni. A bűnnek a természete, hogy nem lehet agyon hallgatni, attól, hogyha benne van a véredben a baj, ha nincs is külső tünet, attól a kór belülről, de biztosan, ha lassan is esetleg, de ölni fog. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben, itt jön a szela. Eddig a tünetleírás. De, most jön. Figyeljetek ide, tudjátok, mit csináltam? A hallgatás után mit csináltam? Minden bajom volt. Hoztam egy döntést. Elhatároztam, hogy nem hallgatok tovább. Mikor fogsz bűnt vallani? Ha elhatározod. Elhatároztam, hogy bevallom, és nem takargatom. Ha nem határozod el, hogy bevallod, akkor mit fogsz csinálni? Takargatni fogod. Ha takargatod, mi lesz veled? Fonnyadsz. Fonnyad az életerőt, fonnyad a kapcsolatot, fonnyad az Isten dicsőítésed, a szolgálatod, minden fonnyad. Rosszul leszel. Mert úgy döntöttél, hogy takargatod. Úgy döntöttél, hogy elhallgatod. Vagyis úgy döntöttél, hogy nem vallod meg. Nem vallod be. Az Istennek se vallod meg. Rosszul leszel tőle. Rosszul jársz vele. Azt mondja Dávid, elhatároztam, hogy nem takargatom tovább. Elhatároztam, hogy bevallom, be is vallottam neked. És te nem nagyon csaptál, mikor ezt megcsináltam, hanem mit ad Isten? megbocsátottad. Ilyen az Isten. Azt mondja Mikeás 7, van még valakinek ilyen Isten? Halló, van még valakinek ilyen Istene, aki gyönyörködik a bűnbocsánatban, háta mögéjét veti, a tenger mélyére tapossa vele, ez a feledés tenger, ott halászni tilos. Van még ilyen Isten? Újra irgalmas lesz. Nincs ilyen Isten más. Miért éri meg az Istennek megbocsátani? Miért éri meg a párodnak megbocsátani? Miért éri meg a testvérednek megbocsátani? Azért, hogy helyreálljon a kapcsolat, nem? Hát annál nincs jobb. Ha a szeretett közösség helyreáll a szövetségesek között, az a csúcs. Hát arra szövetkeztek, nem? Arra szövetkeztek, hogy jó együtt lenni. Isten úgy teremtett minket, hogy ebben a szövetségben éljünk. És a bűn pedig közénk jövően megzavarja ezt az állapotot. Pál azt mondja, mi jól tudjuk az ő szándékát. Tehát azt mondja Dávid, ezek a lépések. Elhatároztam, hogy nem takargatom, elhatároztam, hogy bevallom. Egyik egy elméleti döntés, másik egy akciós. Azt mondja, bevallottam neked, és te megbocsátottad vétkemet, amit elkövettem. Megbocsátottad. Hát így lehet eljárni. A bűn az, ha nem lesz elrendezve bennünk, a szövődménnyel jár. Lábon hordva, akárhogy behozzuk, kihozzuk, ahogy hallottuk már ezt a gondolatot, és ha valaki többször Isten jelenlétébe behordja meg, kiviszi, és nem rendezi, hanem nem mondja el, hanem takargatja, olyan, mint mikor rendszeresen eljár valaki a rendelőbe, de mindig átveri az orvost. Hogy táppénzcsalóknak mondták régen, ilyenek, hogy közben megcsinálja a konyhakertjét, vagy az a házát építse. Nem volt egyenes dolog, és félrevezette az orvost. De hát az áldott orvos rendelője ez a gyülekezet. Itt az áldott orvosnak nem kell, mit tudom én, milyen röntgen, vagy olyan átvilágító rendszer, ő előtte nyitott könyv az életünk. Mit kezdesz a bűneiddel? A lepra betegség egy nagyon súlyos betegség a világon. Bizonyos éghajlaton van, egyesek mondják, ha így megy, lehet, hogy mi is alkalmasak leszünk rá. De a nagyobb részét már tudják gyógyítani. A gyógymód, illetve a gyógyítás úgy történik, hogy mihelyt megjelenik az első jel, azonnal szólni kell, azonnal be kell vallani, és akkor karanténozzák azt az embert a családból, elviszik, és megkezdődik a gyógyítása, és egészségesen visszajöhet a családba. Csak hogy az ember nem szeret elmenni a szerettei közül, és itt több esetben olyan dolog történik, hogy eltakargatja néha saját szó szerint a ruhájával, eltakargatja, ahol észrevette a testén már a lepra jeleket. És takargatja, és amikor már nem tudja takargatni, mert már nincs rá ruha, akkor bevallja. Csak hogy akkor már késő. Akkor már segíteni nem tudnak rajta, és ami szörnyű dolog, megfertőzte a saját szeretteit, akiket annyira szeretett, hogy nem akarta otthagyni őket, azokat fertőzte meg a saját rendezetlen bűnével. Szekunder fertőzésnek szoktuk azt nevezni, ha valaki valami fertőzésben van, és fertőz tovább. Édesapa, vagy édesanyja, vagy nagyapa, bárki, vagy osztálytárs, ha nem rendezed a bűnödet, fertőzöl. Nem, hogy megvan elég bajod neked, hogy úgy vagy, mert az épp elég bajod egyébként, de közben még fertőzöl. Mennyi áldás van a tiszta életekből? Mennyi áldás van a megtérésekből? Amikor lelepleződik a bűn a Szentlélek által a Krisztus keresztjénél, Krisztus vére tornozza, a Szentlélek betölt, felújít, és egy generáljavítással újból alkalmas vagy az Isten szolgálatára, és újból bevethető vagy az Isten harcába. Ha nem határozod el, sose fogod bevallani. Ha nem vallod meg, mindig takargatni fogod. Ha takargatod, jajgatni fogsz és fonnyadni fogsz, ahogy Dávid leírta, minden bajom volt, rosszul voltam a csontomig, minden bajom volt. Rajtam volt egy kéz. Aki takargatja végét, nem lesz jó véged. Aki megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Szóval hallgatsz vagy vallasz? Ha bűn fölíti fejét az életedben, hallgatsz vagy vallasz? tanköltemének iratta meg a Szentlélek. A Biblia egyik úgynevezett funkcionális tanítása, hogy példaként, a Biblia typusz szót használ rá, hogy típus esetként használja, hogy te alkalmazhatod ugyanez az eljárás rád is. Ugyanúgy így van az Isten szabadító munkája. Ez a bűn mechanizmusa. Vegyük úgy, hogy egy embernek van 100 pszichikus egysége, amiből él. Ebből éled a magánéletedet, családi életedet, társadalmi életedet, vallásos életedet, minden. Ez egy pszichikus egység, mondjuk vegyük 100-nak. Ha bűn van az életedben, ebből a 100-ból rá kell fordítani, ha takargatás mellett döntesz, rá kell fordítani egy csomó energiát arra, hogy le ne bukjál, meg ne tudják, hogy ne tudja meg a párod, ha megcsaltad, ne tudja meg a főnököd, ha valamit hazudtál, vagy rosszul csináltál. Egy szóval a bűnt takargatni kell, és arra energia megy. Arra energia megy. Elszívja az energiát, és leköti. Moritz Zsigmondnak van egy novellája egy betyárról, aki egy bizonyos csárdába járt. Ez a betyár nagy betyár volt, mert sose ivott többet egy bizonyos mennyiségnél. Mert tudta, ha kicsit többet iszik, és volt olyan nagy betyár, hogy ezt megjegyezte, kikotyogta volna, hogy ő betyár. Márpedig ezt nem akarta, hogy megtudják róla, hogy ő betyár, de erre neki energiát kellett fordítani. Ha krimit láttatok már valaha, a gyilkosok, ha bedobják a vízbe a hullát, akkor általában a kémiával és a fizikával is tisztában vannak, és kiszámolják, hogy milyen súlyt kell rákötni, hogy ne jöjjön fel. Mert a bomló tetem gázasodik, és fajsúlya változik, előbb-utóbb feljön. Ezért nehezékkel, hogy ne jöjjön fel. Ugyanezt csinálja, ezt kell megcsinálod a bűnnel. Nehezéket kell rátenni, ez nem más, mint az, hogy oda kell figyelni. Energia fog rámenni. Néha emberek így mennek el a koporsóig. Állandóan gondolják, hogy el kell tusolni a bűneiket, ahelyett, hogy elhatároznák, hogy bevallják Krisztusnak, vagy bevallják a párjuknak. Telefon lelki segédszolgálatban szolgáltam Szegeden évekig, olyan dolgokat mondtak el a telefonba, amit életemben nem gondoltam, hogy létezik ilyen. És mikor mondtam, hogy mondja el ezt a párjának, hát azt nem. De minden baja volt. Azt nem. Inkább belehalok. Hát ez az ördög ötlete. Biztos út, hogy megvan a nehezéked a pokorra lehúzva. Ha valaki megtér, most úgy szokták mondani, hogy némely embernek rámegy 40% ebből a 100-ból 40 egység arra, hogy az ő bűneit kell mindig eltusolni. Ez néha a kapcsolati rendszerekbe. Akik ismertük az elmúlt rendszer hálózatát, akár csak a vallási dolgokban, a besugókat, meg ilyeneket, ezeknek egyike a másikára kellett, hogy ügyeljen. És mindig remegni kellett, hogy valaki beárulja. Valahol lesz egy tégla. De akinek tiszta lelkiismerete, az nyugodtan aludhat. Annak nem kell arra, hogy nem kell lezsírozni, hogy nehogy már köpjön a másik, hogy lebukjon. Tehát, ha elrendezed a bűnödet, fölszabadulnak azok az energiáid, önmagad leszel, a bűnöd miatt nem leszel önmagad, leszázalékolt vagy. A bűnöd megtisztulásával, bűntől való megszabadulással leszel komplett ember, az Isten szerinti komplett ember. Szóval mit csinálsz a bűnöddel? Most testvéreim, két részre szeretném ezt osztani, két emberrel beszélek itt most. Egy magamfajtával, aki már Jézussal jár, és olyan, aki még nem jár Jézussal, de már itt van. Mind a kettőnek egy a megoldás, de bizonyos dolgot másképp kell tenni. Aki soha nem adta még Jézusnak át az életét, az ne csak a bűneit akarja ledorni, mint egy szemét dombra. Jézusnak nem a bűnöd kell, neked te kell lesz. De mivel te nem vagy elválasztható bűnöddel, bűnödtől, elfogad úgy, ahogy van, és akkor majd ő sztornózza a bűnödet. Ha már elfogadott, akkor ha fehér ruha van rajta, a fehér ruhát nem kell lecserélni, csak tisztogatni a lelki patyolatba. De ha nincs fehér ruhád, akkor nem a tisztításra kell foglalni, le kell cserélni. Oda kell adni a szívedet, oda kell adni az egész életed, bűnöddel, önmagadat, hogy Krisztus vegyen kezelésbe, és faragjon belőled embert, egy becsületes embert, egy egyenes embert, egy tiszta embert. Mert hogy embert farag belőlünk az Isten, mikor megtérünk. Az egész jellemünket elkezdi átgyúrni, az egész lényünket beállítja az igazságba, az egyenes útra, a gerincferdítő hazug világból. Hallgatsz vagy vallasz? Van egy csodálatos dolog ebbe. Isten, figyelj most, meg akar bocsátani. Meg akar bocsátani. Isten megüzeni, hogy a bűnös, a bűn gyűlöli, de a bűnös szereti. Meg akar bocsátani, meg akar menteni. Azt akarja, hogy fölszabadulja. Billy Graham azt mondja, hogy amikor embereket látott megtérni, úgy tűnt neki, egy pár centit nőttek. Tudjátok miért? Szoktuk mondani, mintha egy kő esett volna le a szívemről. Hát ha igazán kipakolsz mindent oda a kereszthez, a bűntemetőbe, oda Jézus keresztjéhez, egyenesedsz. Amikor hazajöttem, és az anyja Tamásnak leadta a drótot, hogy mit csinált, most nem csak Tamás, hanem mind az egész volt, amikor mind az öt, akkor mondom, fiúk, ide elém raportra. Beálltak egy sorba, és így csináltak-e. Mind nézte a cipőjét. Így, mintha nem látták volna a cipőjüket. Olyan szép cipőjük volt, hogy érdemes volt nézni. Nem bírták a tekintetemet. Nem bírták a tekintetemet. Mert volt valami ugye a fülük mögött. Hát aztán elrendeztük, így vagy úgy. Másnap szaladtak az ölembe. Ugye, apu, tegnap azért kaptam ki, mert, és elmondták, azt indokolták, megmagyaráztak logikusan, hogy miért kaptak ki. Mondom neki, figyeljetek, akkor azt is tudjátok, hogy ez hogy lehet elkerülni, nem? Ennyire tisztában vagytok vele. És tudták. De mi megérte, hogy utána bírtuk egymás tekintetét, amikor Isten elrendezi a bűneinket, el kell mondani, hogy hagy emléket. Dávidnak 100%-os volt a bűnbocsánat, de nem lesz 100%-os soha az életben többi a szolgálata. A családjában annyi következménye volt ennek a döntésnek, ezt miért mondom? Azért, mert az Isten szíve szerinti ember a Bibliában olyan dolgot követett el, amit azért is megiratott a Szentlélek, hogy abból tanuljál, hogy a bűn nem játék. Úgy igaz, hogy a sebbe gyógyul, de a forradás marad. Mindig fog emlékeztetni. És nem hagyja egészen büntetés nélkül, nem hagyja. Hanem még a fiakban is tovább megy a vetés és aratás mechanizmusába. A bűn teológiájában benne van ez, hogy nem szabad olcsón venni. Minden bűn rettenetes. Minden bűn az életre tör. És az Isten ugyan irgalmas Isten, és meg tud bocsátani őszinte bűnbánónak. De a következmények sok esetben maradnak, azok nem jelentik neked a kárhozatot, de jelentik azt, hogy az életednek a minősége és a gyümölcsözése, vagy bizonyságtétele, vagy bizonyos következő történetesen. Valaki összehoz egy gyereket házasságon kívül. Ha őszintén bűnbánatta jön Krisztushoz, el lehet neki érni a föloldást, a bocsánatot? Belefér ez a Jézus áldozatába? Ugye azt mondjátok egy gyűlőhelyből, hogy belefér. De föl fog szívódni az a gyerek, ha megtér. Az a gyerek mindig emlékeztetni fogja arra, hogy hogy jött létre a világba. Szolgálatom során láttam ilyen édesanyákat. Tinédzser fiút leültetett maga elé, megtérése után, fiam, bűnös kapcsolatból születtél, el kell, hogy mondjam, szégyellem. A szégyellemet Jézus keresztjére raktam már. Neked az igazsággal tartozom. Míg élsz, mindig szeretni foglak. De ezt tudnod kell, így születtél. A bűn nem játék. Nem szórakozás. A bűnben mindig benne, vele van csomagolva halál. De amikor megvalljuk, az Isten irgalmas. Amikor oda jutunk, hogy a bűnünket elrendezzük, még van itt egy fogalom, ezt hadd mondjam, megvallottam neked vétkemet. Ez egy fontos dolog, hogy amikor a bevallásig eljutsz, elhatárolod, hogy bevallod, kinek fogod ezt megmondani? El lehet mondani haverodnak, el lehet mondani barátodnak, barátnődet, elmondhatod valakinek, pszichológusnak, vagy lelkésznek, akárkinek elmondhatod. Itt van egy olyan fogalom, olyan pontosítás, amikor azt mondja Dávid, neked. Mint ha valaki mondott volna ilyet, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Első renden te ellened vétkeztem. Sokat utaztam repülőn, és az én lábméretem nem stimmel az ottani székek arányához. Ezért dögönyözni szoktam az előttem levő háttámlát, mert ha olyan helyre jön éppen a jegyem. Hát egyszer, amikor így jártam, akkor előttem levő úr egyre idegesebb lett. Hát a nézet azt mondja, uram, nyújtsa már itt középen ki a lábát, magának is jobb, meg nekem is. Hát úgy tettem. Az emberek jöttek, mentek, belerúgtak a lábamba, és tőle kértek bocsánatot. És ő mosolyogva adott bocsánatot, csak hogy az nem volt érvényes. Az úr tanított engem, figyelj, attól kérjél bocsánatot, akit rugdosni szoktál. Mert ha ő megbocsát, akkor meg szövegelhet bárki bármit, nem igaz, az már nem érvényes. Ha az megbocsát, akit te megbántottál, akkor az el van rendezve. Kettőtök között. Ezért azt mondja, hogy neked vallottam meg. Neked. Ez egy nagyon fontos dolog. És így folytatja Dávid, ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Figyelem, figyelem, hívők, nekünk üzen a Szentlélek. Ha a bűn bejön az életünkbe, mert hogy bejön, sokféle módjával, sokféle változatával, akkor imádkozz. Imádkozz ki magadból, valld meg neki. A bűnvallás az egy nagyon fontos keresztény gyakorlat, és minden hívőnek ezt mondja, amíg megtalálhat, ebben olyan határidő van, az amíg, hogy nem tudni, hogy meddig. Ezért minél hamarabb, mihelyt a bűn jelentkezik, és észleled a benned levő Szentlélek megszomorodik, mert a Szentlélek az igazság lelke és sértődős lélek. Nem tud békés egymás mellett élést elképzelni a bűnnel. Ezért hozzád imádkozik, minden hívő, amíg megtalálhat. A nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Körülveszel a szabadulás örömével. Megóvsz a bajtól. Csodálatos. Megint jön a szela, ahogy mondtam. Most ezt megünnepli a második részbe, hogy ha elrendezted az Úrral bűnödet, utána ez a tantkölteménynek a lényege, hogy hívők, figyelem, imádkozzál az Úrhoz, mihelyt ilyen helyzetbe kerülsz, meg ő elérhető. És ha jönnek a nagy vizek is, ha nagyon minden összecsap fejed fölött, oltalmat találsz nála, ha bűnvallással keresed őt. És körülvesz, körülzár a szabadulás örömével. És jön a szela. És most jön a következő. Mi a tanulság? Hogyan tovább? Megvan a bűnbocsánat, megvan a feloldozás, hogyan tovább? Ezt is kijelentette a Szentlélek Dávidnak. Azt mondja, tudod, milyen nagy balgaságot követtél el? Én szeretném azért, ha nem így folytatnád. Szeretnélek bölcsé tenni. Na ez mit szólsz? Akarsz bölcs lenni? Vagy akarod megint csinálni, amiből épp hogy kihúztalak? Azt mondja, Isten, beszéljük meg. És erre azt mondja, kérem a szemedet. Az összvér meg a ló, az menne itt Szabolcs úgy mondták őrnek vajának, vagyis mindenfelé csak oda nem, ahova kell. Csak a zablába tudod a szorító zablába tartani, mert az ösztöne viszi. Te nem ösztönvezérelt vagy, hát neked lelked és szellemed van. Ha az ösztönöd vezérel, akkor olyan vagy, mint az állat. Egyébként, amikor az ember ihletet veszt, akkor alá megy az állatnak. Az állat nem szokott parázna lenni. Az állat nem szokott részeg lenni. Akkor messzebbre, mélyebbre süllek, a pokolig megy. Az állat nem megy oda. Szóval itt azt mondja a Biblia, Isten így szól. Szeretnélek tanítani. Szeretném, ha tanulnál abból, amit csináltál. Szeretnélek bölcsé tenni. a bölcsesség lelke, az Úrnak félelme, a bölcsesség bejárata, az Istene való kapcsolat. Bölcsé teszlek, megtanítalak, melyik úton kell járnod, rajtad tanácsot adok, és rajtad lesz a szemem. Kérem a szemedet. És azt mondja itt továbbá, ez annyira gyönyörű. Sok fájdalom éri a bűnös. Isten tudja, hogy mondhatnám, most csúnya szót mondok, piszakul rosszul érezzük magunkat a bűnbe. Senkinek nem jó. Az egy rettenetes állapot az emberi lénynek, az emberi léleknek, amikor a bűn fertőz bennünk. Azt mondja, sok fájdalom éri a bűnöst. Sok fájdalommal jár vétkezni. De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Kedves bűnös, szeretetre van szüksége a lelkednek, így tudja az Isten. Szeretetre van szükséged, mikor a bűnben vagy. Azt mondja Isten, hogy te a bűnöd dacára képes vagy a bűnben, a bűnből Istenhez bizalommal fordulni, hittel. A bűnöd nem lehet akadály, hogy a szeretet Istenéhez oda kiáltsa. Minden megtérő bűnből indul, nem? Megtérni abszolút értelemben a bűnből kell. Hogy lehet? Hát úgy, hogy az Isten annyira irgalmas. Úgy tetszik nekem a Lukács 15, amikor a három szuper példázatot Jézus elmondja egymás után, azt mondja, közelgettek hozzá a bűnösök és a vámszedők. Ó, de boldog lehetett az Úr Jézus. Jöttek hozzá, mint ahogy a mágnes vonzza a vasreszeléket. Jöttek oda a szabadulásért a bűnösök. Ott voltak az úgynevezett nem szabad emberek, azok meg puffogtak a farizeusok, hát ez borzasztó. Hát mennyi bűnöst gyűjt maga köré. Hát persze, hát a bűnösök megváltója. Azért jött, hogy mint egy mentő expedícióval megmentse a bűnöst. A farizeusok bűnöktől is megtudná, csak ők nem vették igénybe ezt az isteni szolgáltatást. Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljön mindenki az Úrnak, újjongjon, aki megigazult, ilyen módon megigazult az Isten kegyelméből. Talán említettem már nektek, hogy amikor itt járt Erzsébet királynő Magyarországon, akkor épp egyházelnök voltam, és mondom, uram, ilyen vastag papírt, micsorát hoztak a protokoll emberek, hogy kell felöltöznöm, minden bajom volt. Mondom, uram, hát én nem szeretek, én nem vagyok ilyen protokoll ember, hát mit csináljak? Azt mondja, úr, vigyél neki egy igét. Hát ő is ember. Jó, akkor ez egy megnyugtató volt nekem. Készültem, odaértem elé, Göncz Árpád bácsi ott volt mellette, a férje, ugye az árnyékban van, mert ilyenkor nem funkcionál. Én ott volt vagy 4 méterre hátrább, ott állt a Göncz Árpád bácsi mellette. Odaérek, különben Puskás öcsi volt a hátam mögött. Megyek oda, mondom, felség, megengedi, hogy a Magyarországi Baptista Egyház nevében egy Biblia verssel üdvözölje ment, bolintott mosolyogva. Mondom, tudja maga Isten hívószámát? Tudja Isten telefonszámát? Hát ez egy kicsit úgy lefagyott, mint a rossz számítógép. Állt, tűnődve, Göncz Árpád bácsi tolatott előre a fülével, hogy vagy mi következik. Mondom, 50-15. Angliában is, Magyarországon is. 50-15. Tovább én összehúzta a szemöldökét. Nem akartam nagyon igénybe venni, mert már Puskás öcsi is hallgatódott mögöttem. Idéztem. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. 50. Zsoltár 15. verse. Ez az Isten hívószáma. Erre széles mosollyal azt mondta a királynő, ezt nagyon köszönöm. Ezt nagyon, gondoltam, na, hát a királynőnek is jó ez. Meg neked, egyébként ő az anglikán egyház feje hivatalosan is, különben hívőasszony. Onnan tudom, hogy Ruth Billy Grahamnek a felesége személyesen győződött erről meg, mikor többször együtt imádkozott vele az Úr előtt. Ez ugye nem publikus, mert ugye a nagy méltóságoknál azt gondolják, hogy ezek milyen szupermenek, vagy milyen állatok, vagy többféle beszédés van egy ilyen uralkodónál. Egyszerű hívő ember. Megörült az igének. Én nem tudhatom, hogy ki milyen állapotban van itt. De egy biztos, ez az Isten hívószáma, ez tárcsázható. Itt nem fogják azt mondani, hogy a nemzetközi vonalak foglaltak, kérem, hívjon később. Itt nem fogod ezt a választ kapni. Ha kiálltsz az Istenhez, akkor, amikor éppen kiálltasz az SOS, akkor tudjátok mi az? Az SOS, mentsétek meg lelkünket. Mentsétek meg. Kérem a lelkem megmentését. Minden imádság, minden bűnös ezt megteheti. Szükséged van rám, Uram. Bocsáss meg, nem takargatom a vétkem. Akár hívő vagyok, akár most fogok megtérni. Átadom a szívem. Hívőként meg kérek egy tavaszi lomtalanítást. Kérek egy generáljavítást. Kérek egy tisztítást. Fáj a bűn, ha normális vagy. Volt előttem egy asszony, ott zokogott az asszony az asztalon. Mondom neki, ennyire fáj a bűne? Igen. Mondom, akkor normális. Akinek nem fáj, az nem normális. Az igazi, tiszta embereknek és az embereknek fáj a bűn. Ahogy mondtam, a Szentlélek tudja megfájdítani, mert ő teszi a bűnt bűnné. Ha egy evangelizáción a bűn nem lesz bűnné, amit csak a Szentlélek tehet, nem evangélista, sose téríthet meg senkit. De a Szentlélek ügyeletet tart, amikor az Isten egyszerű evangéliuma hirdetve van, hogy megértse a bűnös, hogy totál káros, veszélyes helyzetben van a rendezetlen bűneivel. És Isten rendezést ajánl fel, hogy gyere, mehetsz másképp haza, mint ahogy idejöttél. Ez egy lehetőség. Vagi István testvértől hallottam, aki egy magyar származású lelkipásztor Ausztráliában, hogy náluk a parti figyelők azok úgy működnek, hogy ugye mindenütt bójásan ki jelölik a fürdésre kijelölt területet, patak, illetve folyók, vagy tenger-óceán partján. Ott is ez van. De ott elég veszélyes az a terület egy határon túl. Vannak kiemelt ilyen megfigyelők, mint ilyen les helyek, mellette van helikopter, mellette van a mentőcsónak. Távcsővel figyelik azokat, akik vagányul, bodybuildingesnek gondolva magukat, bejjebb merészkednek a bójáktól, mondvá, hogy ők jó úszók, és ők ki fognak tudni jönni. Hát van egy egyezményes el is, ezt hirdetik is, hogyha belátásra jut egy-egy ember, hogy már onnan nem tud kijönni, miért nem tud kijönni? Ugyanis van egy olyan fondorlata az áramlásnak, hogy egyszer, amikor beindul, akkor azt jelenti, hogy egy bizonyos távolságra a parttól hiába úszol kifelé, befelé haradsz. Nem a part felé jössz, miközben arra felé úszol, hanem mindig befelé haladsz. Nem tudod legyőzni ezt az ellenerőt, ezt az ellenmozgását a víznek, és ha még be nem látod, hogy most már hiába erőlködsz, csak tovább mész bejjebb a biztos halál felé. Ekkor van egy egyezményes jel, ezt kell neki csinálni. És mivel távcsővel figyelik, abban a pillanatban indítják vagy a helikoptert, vagy a motorcsónakot, bemennek érte, kihozzák, kirázzák a vizet belőle, és mondják, Uram, máska ne legyen könnyelmű. Megtennéd, hogy Jézusnál jelenkezel? Amíg nem jutsz belátásig, nem vagy menthető. Addig takargatod. Addig bízol abban, hogy majd csak lesz valahogy, vagy önerődből kijössz, vagy más is ilyen, vagy ma már a bűn az a hívők között is meg lehet, ha miért ne. Posztmodernek vagyunk. Ha Isten lelke a bűn bűnné tette előtted, akkor az Isten szent lelke nem teszi bűnni a bűnt neked, hogy nem utasson rá a keresztre. Nem utasson rá Krisztusra, aki a bűnösökért jött, és azért halt meg, hogy minden bűnt ellentételezve a saját áldozatával megfizessem, mert hogy rá kell fizetni. Ő fizetett rá. Törölte a követeléssel minket vádoló adós levelet, és ami minket vádolt, oda szegezte a fára, eltávolította, mint a széttépett adós papírt. Hallgatsz vagy vallasz? Vagy eljutsz odáig, hogy Uram, mentést kérek. Belátom, hogy mentést kérek. Nem úgy van, hogy még nem voltál hívő, addig nem tudtad legyőzni a bűnt. Ha már hívő vagy, és bejött a bűn az életedbe, akkor meg le tudod győzni. A bűnt te sose tudod legyőzni. Mindig csak vagy eltusolni, vagy elhallgatni tudod, de legyőzni nem tudod. Kitakarítani a bűnt nem tudod. Ez nem a te dolgod, nem tudod csinálni. Az Isten igének igazsága, a Szentlélek bűnleleplezése, a Krisztus nevének, hatalmának, győzelmének, vérének a segítségével igénybe veheted ezt a lelki patyolatot, ezt a megmosódást, és magadra veheted a Krisztus, a megigazulás palástját, ezt a hófehér, gyönyörű palástot. Örülj és újjong, az van leírva. Van egy ilyen, ugye, ha megadod Istennek az elérhetőséged, mi ha felhívjuk egymást, néha van olyan, hogy te saját telefonodról beszélsz. Igen, elmenthetem a számod, ugye ismerős. Akkor elmentjük. Add meg Istennek az elérhetőségedet. Ő is elmenti a számod. És attól kezdve oda-vissza megvan a kommunikáció. És bármikor SOS-sel szólhatsz, Uram, most megint szükségem van rád. Uram, most boldog a szívem, hogy megint megbocsátottál. Szolgálni akarlak téged, követni akarlak téged. Hogy lehet boldog a bűnös? Úgy, hogy nem takarja a bűnét, hanem bevallja, és Isten elveszi tőle, és ő pedig felszabadul. Különben még hadd mondjak egy pár ilyen képet. Ha valaki ugye a korpa közé keveredik, hogy van tovább? Megeszik a disznók. Hol jársz? Ha a világi trend fog ráthatni, a bűnt nem fogod bűnnek látni. Ha oda keveredsz, biztos, hogy ott kell lenned? Biztos, hogy benne kell lenned bizonyos kapcsolatokba, akár baráti, akár munkatársi, akár vállalkozási. Gondold végig. Ha bedobsz egy békát, a forró vízbe kiugrik. De ha fölteszed kislángra a békát, hideg vízbe meg tudod főzni. Miért? Mert a béka ösztöne becsapja, ugyanis nagyon nagy különbségeket el tud hordozni a hidegtől a melegig, és a fokozatos melegedést nem tudja érzékelni. Ha forróba teszed, azonnal érzékeli. De mivel egy nagy hozzászokás képessége van, hogy tudja viselni a hideget, meleget, meg lehet főzni, akkor ha kislángon, de folyamatosan, ha te ott vagy valahol, folyamatosan. A 40 nap, a 40 alkalom, a Bibliában diakritikus szám. Azt jelenti, valami mindig eldől. Ha most nincs időnk azt megnézni, legalább 10 helyen van a Bibliában ezt, kigyűjtöttem egyszer. Én például nem szeretem a horrorfilmet. De ha azt mondanám, hogy 40 nap úgy fekszem le, hogy előtte megnézek egy horrorfilmet. Tudjátok, mi lenne a 41. napon? Az ellenállást legyőzném, az ellenállásomat már legyőzni. 41. napon már kellene néznem. Egyébként, ha sose olvasod a Bibliát, rendszeresen kérem, olvasd 40 napig. 41. napon nyúlsz a Bibliádért, figyeld meg, próbáld ki, ez működik. A negatív is, meg a pozitív is. Vannak jó szokások, vannak rossz szokások. Érdemes ilyen próbát csinálni. Most én nem a békát mondom, hogy próbáld, hanem az, hogy 40 napig, és nem is mondom, hogy horrorfilmet próbáld. Ha van eszed, nem fogod csinálni, de csináld azt, amiről tudom, hogy jellemerősítő. Tudom, hogy az istenes életet fogja benned munkálni. Tudom, hogy a bűn iránti érzékenységedet fogja kiművelni. Ma művelt keresztényekre van, biblikusan művelt keresztényekre van szükség, testvérek. Nem elég a rólról ismered. Az Isten igéjét a két fedőlap között kell ismerni. Nem elég részleteket ismerni. A teljes írás Istentől ihletet. Hasznos a tanításra, feddésre, megújításra, megjobbításra, az igazságból nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Olvastunk el az ige. Be kell spájzolni ide az agyunkba, mert antiszeptikus hatású van a Biblia. Föl fogod ismerni, ha tévtanítások vannak. Föl fogod ismerni, hol csúsztatnak, hol... Mert hogy a sátán nagyon sokszor nem eldöntendő kérdése élezi ki a kísértését, hanem attól te, hogy ezt teszed, attól te még... Pedig nem mindig így van. Van, hogy semmi keresni valód nincs valahol. Semmi keresni valód nincs valamit nézni, valamit olvasni, valamivel foglalkozni, valakivel barátkozni. Semmi keresni valód van. Ha Istennel jársz, világosságot fogsz kapni erre. És még el tudok mondani és ajánlni, legyen egy olyan lelki barátod, aki látja a hátadat, mert magad hátát nem látod. Aki majd megráz egy kicsit, és azt mondja, hé, kapjál már fejedhez. Hát ott kell neked lenni. Hát benne kell neked ebbe lenni. A bűn az borzasztó módon elérhető, a levegőben van, mint a por, meg a szennyeződés. Ez a világ teljesen ilyen bűnnel van megfertőzve. A végéhez érve, ha eljutsz odáig, hogy azt mondod, Uram, beismerem, hogy vétkeztem ellened. Vagy úgy találom, hogy van bennem az életemben olyan dolog, ami engem blokkol, és nem tudok felszabadultan a dicsőítésedben szolgálatodban részt venni. Akkor úgy, ahogy van, jöhetsz az Úrhoz. A betegnek nem kell meggyógyulni, mielőtt elmegy az orvoshoz. Úgy orvosi eset. Te Jézusi eset vagy, én is, te is. Meg hát ez a hely is, az Isten tisztelet helye, az áldott orvosnak a rendelője. Ő non-stop rendel a hívőknek. Mindig elérhető. Mindig elérhető. Bármikor megszólíthatod. Lehet boldog egy bűnös? Lehet. Volt nyomorult egy ember, ez a Dávid. Olyan nyomorult volt, a csontja fájt, minden baja volt. Mert hívő ember volt. És egy hívő ember, ha bűnbe esik, az rettenetesen rosszul van. Rettenetesen rosszul van. Lebukik, mikor hazudni akar, mert nem áll jó neki, nem természete. Amikor ezen tűnődtem, hogy honnan tudhatom meg, Uram, hogy egy ember igazán újjászületett ember, vagy pedig nem. Aki tényleg új élettel rendelkezik, vagy nem. És akkor egy képet kaptam, ezt megfogalmaztam versben, így, hogy bárány természet. Láttál már disznót sárdagonyában? Úgy érzi magát, mint király a várban. Láttál már bárányt beesni sárba? Kiugrik gyorsan, a sarat lerázva, végetve baktat a pásztor elé, ki meglátva, megszánja és megfürdeti. Siess hát lelkem a pásztor elé. Siess hát lelkem, ha bűnbe estél, menekülj gyorsan a pásztor elé. Itt vagyok, Uram, elbuktam, bánom. Nézd, milyen folt van a fehér ruhámon. Tisztíts meg, kérlek. Szentségre vágyom, hogy részt vehessek a nagy vacsorádon. Szerintem ez a különbség. Megfoghatsz egy disznót, megsuvickolhatod a kádba, a legillatosabb parfümökkel, adhatsz rá nyakkendőt, felöltözteted, beültetheted az asztalodhoz, kinyitod az ajtót, kimegy a pocsolyába. Miért? Mert a természeted disznó, egy kultúrdisznó. Ha bárány a természeted, akkor a bárány nem kedveli a sarat. A disznó nagyon jól érzi magát egy disznóságba. De egy hívő, ha disznóságot csinál, még a világ is beolvas neki. Hívő, neked nem szabad. Így vigyáz ránk az Isten. Ez a őrangyalság az Istentől. Megmondják neked, ha hívő vagy, megmondják neked, mit szabad. Egyszer azt mondtam magamban, hogy majd visszabeszélek nekik, hogy miért, neked se szabad. Aztán rájöttem, hogy ez nem igaz. Én magas ember vagyok, hogy melyek az utcán, este belátok, nem mintha én kukkoló lennék, csak ösztönösen a fényhez oda vonja az embernek a tekintet, a fény oda vonja a tekintetet. De ezt ti is tudjátok, hogy aki benn van a fényben, az nem látja, aki kintről néz. Aki sötétben van, azt meg a fényből nem lehet látni. A világ fiainak esélye van belátni a világosság fiainak az életébe. Ezért nem mondhatom azt neki, hé, neked se szabad, neki még szabad. Már a szabadot nem úgy, hogy ezt ajánlom, hanem neki, őrá még nem érvényes az a törvény, ami a világosság fiai, világosságban élőkre érvényes törvény. Ezért nem beszélhetek vissza, 10 parancsolat mindenkinek való? Mindenkinek. De Isten kinek mondta? Egy. Figyelem, figyelem, itt az Isten beszél, aki megszabadított téged Egyiptomból, a rabszolgaság házából. Adtam egy szabadulást, megkaptad a szabadulást, átélted a szabadulást, most én is kérek valamit. aki nem élte át a szabadulást, arra nem érvényes. Abszolút értelemben mindenkire érvényes, de arra nem tud érvénybe lépni, hiszen a szabadulást nem értékeli. Aki a szabadulást értékeli, azt fogja magára nézve a szövetség igéit elfogadni. Ugyanígy van, aki nem született újjá, őre nem vonatkozik az, hogy ugyanazt tegye, ami a világosság fiaira vonatkozik. De emlékszem rá, amikor bevonultam katonának, akkor ugye először én már otthon 40 napot kaptam, hogy fölkészüljek. Nagyon készültem rá. És elhatároztam, mikor első szabad foglalkozás lesz, előveszik, még akkor volt Ludas Matyi, akkor most meg mi van, Blik, meg nem tudom mi van. Előveszik Ludas Matyit, és akkor olvassák, én meg elő fogom venni Bibliám. Úgy is tettem. 20-an voltunk egy szobába, jöttek így, belenéztek, már elmentek sutyorékolni, hogy mintha leprás lettem volna. De pillanatokon belül leadták, hogy itt van köztünk egy hívő ember. Először kellett kiállni, és attól kezdve ők védtek engem. Azt mondta, uram, hát köszönöm. Pár nap múlva kitettek a stokira egy dobozt, azt mondták, aki káromkodik Árpád jelenlétébe, 2 forintot köteles beletenni. Mikor megtelt, elsörözték a kantinba, megint kitették. Én nem kértem. Nem esett jól jelenlétemben nekik káromkodni. Semmit nem mondtam, csak elővettem a Bibliámat, amikor megszólítottak, Jézusról beszéltem, és elhatározták, hogy ők segítik az én hívő életemet. Mondom, uram, köszönöm szépen. Először kiálltam melletted, ők kiállnak mellettem. Egyszer bejöttek és kinéztek engem, hogy egy bunyóra éppen alkalmas lennék. Hát akkor még kisportoltabb voltam, és akkor azt mondják, egy emberként, őt hagyjad békén, ő hívő ember. Ilyet nem fog csinálni. Egy szót nem kellett szólnom. Mondom, uram, szóvivőim is vannak. De tudjátok miért volt? Mert először megismertek. Ezt szoktam mondani, diák vagy? Elmész koliba? Elmész albérletbe? Ha elmész kollégiumba, tedd ki a mobilodat, és tedd ki mellé a Bibliádat. Azt mondja, jaj, neked is olyan mobilod van, mint nekem. Ez mi? Hát azt mondja, ez a Biblia. Ez a másik mobil. Mit? Mit? Micsoda? Hát akkor elmondom, hogy nekem ez hozzátartozik az életemhez. Igen. Beszélj nekem Jézusról. Lehet, ezt fogja mondani. Volt az elmúlt rendszerben olyan, hogy 2 hívő diák egy szobában volt, 2 voltak egy szobában, és mindig zseblámpával olvasták a Bibliát a paplan alatt a 2 hívő. Hogy lábban voltak egymáshoz, és itt teltek el hónapok, és titokban olvasták a Bibliát, nehogy lebukjanak, mert úgy akkor beárulták egyik a másikát. Utána meg mondták, hogy hát de balgák vagyunk. És ha mind a kettő azonnal azt mondta volna, hogy Jézusé vagyok, én is, halleluja. Már mehetett volna a testvéri kapcsolatápolás. Így akkor, így ilyen sutyiba csinálták ezt. De ha nem hívő a társad, akkor esélyed van arra, hogy Jézusról már is bizonságot tegyél. És ahogy először megismernek, úgy fognak elkönyvelni. Utána teszteltek ám engem, ellopták a derékszíjamat, ellopták az étkészletemet, egy csomó dolgot elloptak tőlem, és megnézték, hogy mit csinálok. Lopok-e vagy nem lopok? Jöttek utánam, láttam egyik az loptól, másik így szaladnak utánam. Meg elmentem a szolgálat vezetőhez, mondtam, hogy kifizetem, mert a nevemen volt, eltűnt, nem tudom mi, és akkor mondták, hogy ők tudnak nekem adni, hát vissza tudták adni az enyémet. De teszteltek a végletekig. Aztán, amikor először kivittem a század kisztitkárát a budai gyülekezetbe, Budai Ősön voltam katona, összevesztek, hogy miért nem viszem őket is. Végül már volt egy olyan kis törekvő csoport, hogy nem is örültem, mert leszereltem. Ott készített engem el az Úr a lelkipásztori szolgálat, akkor még nem tudtam. Csak ott kezdtem érezni azt a boldogságot, mikor embereknek beszéltem Jézusra. Megtagadtam a parancsot. Hadbíróság elé akartak állítani, mert megtagadtam a parancsot. Tudjátok, mit tagadtam meg? Kiosztották a ceruzákat, egyébként 47-es a lábam, és 10 napig nem tudtak adni csizmát, mert mezitláb voltam. Néztem bentről a hóba, hogy hajtják őket, én meg belül voltam a melegbe. De hát, mikor bejöttek, észrevettek, hogy valaki kukucskál, mondták, hogy menjen vissza a papucsba, tapsoltam, és nem tudtak adni csizmát. 10 napig csak olvastam a Bibliát. De tudtam, mire kimegyek, meg kell tanulnom a fegyverfogást, a seprűvel megtanultam ugyanazokat, mert legmagasabb voltam az ászolóiba, tudtam, ha kimegyek, nem fog elkérdezni azt, hogy miért nem tudom, hanem mindjárt meghajtanak. Ott nem kérdezik anyja neve, semmit nem kérdeznek. Ha nem tudod, büntetés. ezt a bölcsességet az Úr adta nekem. Azt nem kérdezték, hogy hogy tudhatom, ha sose gyakoroltam. Hát gyakoroltam, mert seprűvel ugyanúgy megtanultam, figyeltem, hogy hogy csinálják. Tudtam, hogy azt meg kell tanulni, mert én elő vagyok, és engem mindig fognak látni. Na, kiosztották a füzetet, ceruzát, nóta tanulás, diktálták a nótákat. Visszavittem a őrvezetőnknek a füzetet, meg a ceruzát. Mondom, ezt visszaadom. Miért? Nem írom le. Miért nem írja le? Mert nem fogom mondani. Nem tud énekelni, de tudok. Krisztusról tudok. Micsoda? Mondom, Krisztusról tudok. Nem tudta zavarába. Fölugrott, elment a politikai tisztelet, jelentette az őrnagy úrnak, hogy itt van egy embere, most milyen szabály van érvényben. Azt mondta, megtagadja a parancsot, mondom, nevezze, aminek akarja. Erre én már otthon felkészültem. Visszajött, azt mondja, mert egy soros oszlopba kellett állni, és ugye helybe járva majd azt mondani. Azt mondja, ha nem mondja, üljön le. Mondom, ezt nem igénylem. Járni tudok. Vitatkozni nem sokat lehet, mert az övé a szó. Azt mondja, üljön le, hát akkor leültem. Többiek még néztek rá, még nem is mondja, még ül is, milyen kíváncsága van. Így volt. Kiderült később, mikor jó barátom lett az őrvezető, hogy azt mondta a politikai tiszt, ha más mindent jól csinál, ezt a rigolyáját nézik-e neki. Ettől kezdve én be voltam fogva, vagy elismerték, hogy én voltam ugyan az ászolajban a legmagasabb, mert egy dalversenyt is meggyőztük. Mi nyertük. Mikor ott volt a zsűrivel egy csomó magasrangú tiszt, azt mondja, hosszú ember miért nem mondja? A rajtpanasztalom, oda szaladt hozzá, fülébe sugott valamit, visszajött. Megnyertük, kaptunk egy színházért, mert visszavittem a zsűrnek, mondom, én ezért egy mukot nem szóltam, ez nekem nem jár, adják, akinek akarják. Mikor hazajöttek, éjfél után fáradtam, azt mondom, ebben is a révésznek volt igazán, jóta alszik, mink egy hülyeséget néztünk a színházba. Tehát annyi megtapasztalásom volt ott a katonaságnál, kiolvastam az egész Bibliát. Most elviselitek még tőlem, most emlékezés a katonaságról eszembe jutott. Most már akkor hamarosan befejezem, hogy egyszer elrendelték a civil holmit haza kell vinni. Elszaporodtak a laktanyába. Hát mondom, a Bibliámtól én csak nem fogok megválni. Mindig ott volt a vaságyak voltak, ugye felül aludtam. Két lópokróc között volt egy lepedő, ez volt, vagy a két lepedő között volt egy lópokróc, ez volt a takarónk. Alatta egy matrac, és a matrac és a lepedő közé oda berejtettem mindig a sodrony fölé a Bibliámat. És akkor azt mondta, a századparancsnok jön ellenőrizni. Az a szokása volt, hatos szobában voltunk, minden darabot külön levett az ágyról, így megrázta, és halomra így rakta. A katonának van ideje, majd visszarakja. Na, ugye a hatodik szobában már nem volt olyan következetes. Bejött a mi szobánkba, megfogta a Bibliámat, a matraccal együtt, és így rázta. Összefogta a Bibliámat és a matracomat. Hát mondom, uram, jó fogást adtál neki. És akkor így rázza, és nem tudta, nem esett ki a Bibliám, ott úgy szorította, hogy nem esett ki. És szépen lerakta. Mondom, jó, akkor ezzel megúsztam. Annyi megtapasztalásom volt a Szentírásban. Épp Tamásnak mondtam ma reggel, hogy akkor még úgy volt, hogy Petőfi rádión volt vallásos fél óra vasárnap reggel, utána egy fél óra orgonamuzsika. Azt mondta a tiszt nekem, hogy Révész honvéd, jöjjön be a tiszti szobába, akarok egyet sétálni. Bekapcsolta nekem a Isten tiszteletet. Tudta, hogy nem mondta meg, de én hát tudta, hogy kedvembe akart járni. Fél órómmal bejön, menjen most már az orgonát, én is szeretem. Nagyon, nagyon különös. Akkor volt, amikor megtagadtam a parancsot. Következő napokban együtt voltak a szakaszparancsnokok, és azt hivattak. Behívattak, ott volt a szakaszparancsnokokból, vagy egy 20-30. Azt mondták, Révész honvéd, ki az a Jézus, hogy maga ennyit kockáztat érte? Mondom, ki vagyok én, hogy a Jézusom ennyit kockáztatot értem? Amit ő kockáztatot értem, azt én nem érdemeltem. Ki gondolta volna, hogy egy dologért kiálltam az Úr mellett, és bizonyságtevéseknek a sorozatát nyitotta meg ezzel az Úr. Pár nap múlva a rajparancsnokok hívtak meg, akikből 3-4-szer annyi van, mint a szakaszparancsnok, mert 3-4 rajnak a vezetője a szakasz, az a szakasz, azt tesz ki egy szakaszt. Már többen nem tudjátok, hogy nem voltatok katonák. És azok meg, mondom, 3-4-szer többen voltak. Ugyanezt kérdezték. Megéri magának ilyet bevállalni azért a Jézusért? Mondom, megéri. Ő mit vállalt be, értem, meg magukért? Ettől kezdve az egész Zászlóaljba ismerték, hogy hívő vagyok. Ha valami hazugság történt, kiabáltak, révészomét, mondom, jelen. Mondja már nekik, hány becsület szava van egy embernek? Mondom, jelentem, egy. Na, hallják? Mondta a pártitkár. Erre jó voltam, hogy én voltam az adu ilyen dologban, hogy nem illik ilyet csinálni. De számon tartottak. Végül már összejöttem 5-6 emberrel, elkérték a Bibliámat. 6-os szobába szabad foglalkozáskor, akinek kérdése volt, oda jött. Néha bejöttek 20-30-an, és bombáztak a kérdésekkel. És én kinyitottam a Bibliámat, sokszor olyan kérdéseket kérdeztek, hogy fogalmam sem volt, hogy uram, most mit mondjak? Néha ott nyílt ki a Biblia, néha eszembe juttatta a Szentlélek. És akkor mondtam, hogy mit mond erre az Isten igéje. Akit kiröhögött, azt kivágták az ajtón. Mondom, ne bántsátok, Jézust is kiröhögték. De azt mondták, ne jöjjön ide, nem kötelező, az jöjjön ide, akit érdekel. Nagyon érdekes dolgokat éltem át. Egyszer csak észrevettem, hogy a folyosó végén van egy szoba, ami üres. Mi szobánkban, nem tudom, tudjátok, ilyen viaszkos, mit tudom, mivel kell felbikszálni a követ, és ilyen kör, olyan, mint a ránézésből, mint a, ez a lemez, ez a bakelit lemez, olyan csikok, korongok voltak, szép volt, amikor, akkor volt jó, mikor az szabályos volt. Ott pedig nem így volt, ott parketta volt, és ott nem vaságy volt, hanem heverő. Hát észrevettem, megfigyelés alatt tartottam, az mindig üres. Oda jártam csendességet tartani. Mondtam barátomnak, hogy ha keresnek, kopogjon 3-at, akkor tudom, hogy ő, ugyanis csináltam bele egy tolvajkulcsot, drótból szépen megcsináltam, akkor bementem, magamra zártam. És oda jártam csendességre. Egyszer vasárnap reggel megyek be, az orromat majdnem belevágtam, be volt zárva. Sose szokták bezárni, akkor be volt zárva. Veszem a kulcsom, és ott próbálom a műveletet, csak ugye nem ott van, nem stimmelt a tolvaj kulcsom, a zár másképp esik belülről. Nem vettem észre, hogy a tiszti szoba volt a másik oldala, hogy kinyitotta az ajtót, a tiszti, és nekidült az ajtófélnek, és hogy nézte, amit én mit matatok. Ő unta meg hamarabb, és hát rám szólt, hogy katona, csak nem be akar menni, de igen. Miért? Hát mondom, itt a Biblia a hónom alatt, úgyhogy szoktam járni, csendben vagyok, egy kicsit Istennel. Rámordított, ez, hallom a hangszoró révészombét, cseprűt, rongyot, vödröt, akkor tudtam, hogy most meghajt engem, és akkor helyenkor dolgozni kell. Bevitt a tiszti szobába, azt mondja, 5 perc múlva itt rendel legyen, érti? Mondtam, hogy igenis. Hát 5 perc alatt olyan kupi volt ott, hogy nem volt könnyű megcsinálni, de mondtam, uram, segíts nekem most gyorsan dolgozni. Amit tudtam, gyorsan megcsináltam, azt is tudtam, mi a mániája. Az a mániája, hogy az asztalok alatt, szekrények peremén húzza az ujját, és ha a portlát oda dörgöli, mindig katona orrához. Ez volt a szokása. És mit ad Isten, ahogy szokták mondani? Bejön, viszi megint az ujját, amerre én a rongyal mentem, ő arra ment utánam. Nézte a napfénybe, semmi por nem volt. Na mondom, mit most akkor már megbátorodtam, mondom neki, figyeljen, engedje meg nekem, hogy bemenjek oda, abba a másik szobába. Megígérem, hogy még szebben kitakarítom, mint ezt. Na azt mondja, ettől kezdve az én kulcsommal menjen. Odaadta a kulcsát, attól kezdve ezzel a kulcsa jártam. Annyi jóság volt az Úrnál. 5-6-an már törekvőkre kezdtek járni, ma így mondanám. És akkor egyszer hallom a népsorolvasásból, hogy révészhonvéd létszám felettiként leszereltetik. Mondom, nem is örültem. Annyira élveztem ezt, hogy nem de aztán megértettem, hogy még katona lettem volna rendesen, mert 2 évre vonultam be, és 11 hónap és 3 nap múlva leszereltettek, hogy már a teológián voltam, mikor még katona lettem volna. Mert hogy az Úr elhívott 2 hónap múlva, megszólított, így lettem az Úr szolgája. Visszatérek most az igéhez. Ez azért mondtam el, hogy ha hívőként az Úr mellett kiállunk, ő kiáll mellettünk. Őrán számíthatunk, velünk lesz, ha bűnt követünk el, akkor kéri, hogy becsületesen valljuk be, ismerjük el, abból a célból, nem sportszerűen, hogy na bum, és akkor mi van, beismerem, mert van ilyen is, ez nem sportszerűség a Bibliában, ez nem a krisztusi kegyesség. Ha beismerem, abból a célból ismerem be, hogy szégyellem, fáj, és nem akarom csinálni tovább, szakítani akarok vele. Ha ezzel a szándékkal vagy itt, akár hívő vagy, akár még nem fogadtál el Krisztust, kérem, add át a szívedet neki. Jelenkezz nála. Most hajtjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Először elmondok egy imádságot, kérem, hogy ezt senki ne mondja most hangosan, csak gondolkozzék. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe. Bocsáss meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen. Maradjunk így meghajtott fejjel. Aki ezt az imádságot meghallgatás után úgy érzi, hogy elmondhatja a szíve mélyén őszintén, hittel, mint a saját imáját, azt kérem, mondja velem, lassabban mondom, hogy követhető legyen. Nem szükséges hangosan mondani, Isten azt megérti, ha őszintén hittel mondod. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe, bocsáss meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd, és urald az életemet. Ámen. Fölemelhetjük a fejünket. Aki elmondta ezt az imádságot őszintén, hittel, a telhet őszinteséggel, azt üdvözlöm Isten családjában, úgy vagy először, vagy újból, mert Krisztus komolyan veszi a bűnbánót, komolyan veszi, meghirdette a bocsánatot. Nála bőséges a szabadítás. Kívánok nektek megtisztulást az Úrban, kívánok nektek megerősödést az Úrban, és ha bűn környékez meg, vagy bűn becsap az életetekbe valamiképpen, mint egy repesz, amitől megsebződik a lelketek, a szívetek, akkor járjátok ezt az utat, amit Isten tanító költeményként rögzített a Bibliába, az ő szíve szerinti embere által, hogy mi a bűnrendezésnek a mechanizmusa. Ez gyakorolható, ez működik, tessék ajánlni másoknak is. Azt mondja a hívők, figyelem, amíg lehet, közelíts az Istenhez, átéled majd a szabadulás örömét. Azt is kérem, hogy aki ezt a döntést most megtette, és én nem tudom, hogy először vagy újból, de ha Isten szólt hozzá, és komolyan gondolja, akkor azt kérem, hogy ott a helyén álljon fel, és én szeretnék imádkozni érte, hogy ami a szívében végbe ment Isten részéről, abban segítse meg és vezesse. Tessék! Ha Isten szólt hozzátok, és ilyen dologot elvégzett a Szentlélek, akkor kérlek, hogy állj fel, fejezd ki ezt, hogy Isten veled legyen. Én nem látok senkit, Isten viszont látja, hogy mi megy végbe a szívekbe, a fejekbe. Kívánom, hogy az Isten szavát úgy válaszoljátok meg, az jön ki a happy end, ahogy Dávid mondja, boldog vagyok, boldog az az ember, és a boldogság az hiddel meglátszik rólad. Meglátják otthon szeretteid, munkatársaid, szomszédaink, hogy Jézusnál jártál, megtisztultál, szabad lettél a szolgálatra. Imádkozom. Úr Jézus, áld meg ezt a kedves gyülekezetet, köszönöm, hogy ismernek téged. Köszönöm, hogy akik már veled járunk, megtisztulhatunk a bűneinkből, hogy tanítást adsz nekünk arra, hogy hogy áll helyre a bűn által megzavart kapcsolatunk, viszonyunk veled, egymással és önmagunkkal. Köszönjük, hogy akarod, hogy békességünk legyen megbékülve veled, és a béke követei lehessünk, hogy a Krisztusért kérleljük a világot, mindenki megbékülhet veled, aki vétkezett ellened. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a bűnösnek boldogságot javasolsz, a boldogságot ajánlsz, hogy lehet hozzád jönni, lehet téged bevállalni ebben a világban, hiszen annyi ember vágyik a tisztaságra, a békességre, és annyi ember nem találja azokat az embereket, akiken keresztül te hozzád jöhetnek. Uram, áld meg ezt a gyülekezetet, különösen készíts fel őket a Reménység Fesztiválra, készíts fel őket arra, hogy eszközök legyenek abban, hogy hozzád hoznak másokat. Tudják fogadni azokat, akik elindulnak, tudják fogadni, bátorítani azokat, akik helyreállnak, és add, hogy itt a környéken, ahol élnek, hadd legyenek a te szószólóid, az evangélium hírnekei. Hallgass meg imádságunkat ezért, Istenünk, és kérlek, hogy akihez szóltál, akinek valami rendezni valója van veled, és azt el akarja rendezni, segíts neki, hogy ne menjen úgy haza, hanem éljen a lehetőséggel. Ha valaki hazamegy és hazaviszi lábon, segíts neki otthon leborulni, akár a fürdőszobába, akár a sétálva valahol, de hadd rendezzék, Uram, azok, akiknek rendezni valójuk van az életükben, hogy dicsőség legyen szent nevednek, a bűnösök megváltójának. És várunk téged vissza az átszegzett kezüt, várunk téged vissza a dicső királyt, hatalmas angyalaiddal, és ahogy te mondtad, aki nem szégyel téged, te se fogod szégyelni, hiszen a szégyenét már magára vetted. Másképp pedig a szégyenlet egy bűnei miatt nem fog beférni a mennybe. Úr Jézus, köszönjük, hogy tanításod világos, nem akarod a bűnös halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Nem akarod, hogy leszázalékolt életet éljen a hívő néped, hanem hogy az igazságban járjon, és átélje újból és újból a szabadulás örömét. Köszönjük, hogy vigadhatunk a megigazulás palástját, terítsd ránk Jézusunk a tiedet. Másképp nincsen semmi érdemünk megállni és lehetőségünk a tisztaság otthonába, a világosság otthonába, ahol te vagy a király. Hallgassad meg most imádságunkat, és kérlek, hogy szent lelked öröme járja át azokat, akik megtisztultak a te kegyelmed által. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.